a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa koporsóját délelőtt átvitték a Szent Péter Bazilikába. Erdő Péter bíboros és Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora is részt vett a koporsó áthelyezésének liturgikus szertartásán a Szent Márta házból a Szent Péter Bazilikába. A koporsó végighaladt a Szent Márta ház előtti téren, a vatikáni kertek egy részén, és az úgynevezett harangkapun vitték ki a Szent Péter térre, ahol a bazilika főkapuján átvitték be a bazilikába. A szertartást a kamarás bíboros Kevin Ferrel vezette, aki a Szent Márta ház kápolnájában és a bazilika főoltáránál is megszentelte Ferenc pápa földi maradványait. A bíborosok imádkozó menetét a Szent Péter térre reggel óta gyülekező hívek kísérték, a bazilikát megnyitották a hívek előtt, akik éjfélig róhatják le kegyeletüket. Ferenc pápát nyitott koporsóban ravatalozták fel, fején fehér püspöki süveg látható, vörös miseruhába öltöztették, vállán a pallium, fehér gyapjúszalag, kezébe fekete színű rózsafüzért helyeztek. Kezén ezüst gyűrű, melyet már argentinai bíborosként is viselt. A Vatikán közölte, hogy Ferenc pápa halotti ruházata nem az alkalomra készült, akarata szerint korábban használt darabokkal temetik el. Koporsója is díszítés nélküli, egyszerű fakoporsó. A Szentatya gyászszertartását szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, és hazánkban is nemzeti gyásznap lesz szombaton. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ma 18 órakor közösen mutatnak be szentmisét Budapesten a Szent István Bazilikában az elhunyt Ferenc pápa lelki üdvéért. Az eseményre a katolikus hívőket és minden jó szándékkal érkező embert szeretettel várnak. Élőben közvetíti a szentmisét rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Bizottság lehetővé tenni a kohéziós alapok forrásainak átcsoportosítását védelmi finanszírozásra. A rendelet javaslat értelmében a tagállamok önkéntes alapon dönthetnének a kohéziós pénzek védelmi, ipari és védelmi célú beruházásokra és programokra való költéséről. Nemzetközi terrorellenes hadgyakorlaton mentorálják a csádi hadsereget magyar katonák. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a NATO szövetségesek és afrikai partnereik számára rendezett közös hadgyakorlat célja a terrorellenes képességek és az együttműködés fejlesztése. A gyakorlatot Elefántcsontparton rendezik meg. A biztosítótársaságok képviselőivel tárgyalt az áremelésekről a nemzetgazdasági miniszter tegnap. Facebook posztjában Nagy Márton azt írta, az élelmiszerkereskedők, a bankok és a telekommunikációs cégek után tehát a biztosítók következnek. Több mint 300 kormányablakot hoztak már létre, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor azt mondta, 15 évvel ezelőtt kezdődött el a munka egy új kapcsolatrendszer kialakítása érdekében a magyar állam és állampolgárai között, amely ezer éves történelmünk nemes hagyományaira építkezve, egyenrangú partnerként a jövő felé fordítva mindenki terveit és tevékenységét egy erős Magyarországot alapoz meg. A családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítését támogató kiírásban január vége óta kevesebb papírmunkával lehet pályázni, hívja fel a figyelmet hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A módosított feltételek szerint jelentkezők közül az elsőknek már folyósítottak támogatásokat. Az összesen legfeljebb 6 millió forint visszanemtérítendő forrás és kamatmentes hitel legújabban a friss lakcím bejelentések után is igényelhető. A támogatás 2007 előtt épült családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fűtési vagy a melegvízrendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira fordítható. Június 30-áig kérhetik az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést azok, akik nem tudják a gépjárműadót egy összegben rendezni, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal, eddig 27 ezeren éltek a lehetőséggel. Megelégelték a vasutasoknak a rendszeres bántalmazást, határozott jogi és erős rendőri védelmet követelnek az utasok egyre durvább támadása ellen, közölte a vasutasok szakszervezete az MT-vel. Emlékeztetik Lázár János minisztert, februárban megígérte, komolyan vizsgálja a vasutasok hatékony védelmének lehetőségét. A jogalkotási lehetőségre Tuzson Bence igazságügyi minisztert is emlékeztette a szakszervezet. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de ismét gomoly felhők képződnek, és a déli óráktól elszortan előfordulhat zápor, zivatar. Ezeket felhőszakadás, illetve erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes új burgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rösz, tisztrapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában, sülhet ropogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tiszta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen tájnyelve meg lehet. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 tejáskanál só, és körülbelül 25 dl liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a leves pedig úgy készítem, a leves ez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj vagy csirke aprólék, bármi ilyesmi. Leves zöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérépa, zöldség, zeller, kanalábé, paprika, paradicsom, és zöld fűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestjánlevél lehet hozzá. És hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sakulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje az határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk is ehhez nem szükséges piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt is melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen a talpán, aki összenyomja. De ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az egy tojást, és a sót összegyúrjuk. Az egynegyed részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz, vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor nem ragad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják ők is, már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. És akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsiradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük, mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ezt gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadóssá válik. És akkor, amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk. Ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni. Az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefogyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt, néhány napja itt egy török szentmiklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és a Amerikában élő fia és az unokájának ez a kedvence, amikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombóc számukra. Ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángost. Itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot. Édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermekökrömnyi cipókat formázunk, lisztezett deszkán kinyújtjuk tányérnagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát, ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal. Először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányéra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumpli lángost, Kiskunhalason volt katona, és a katonatársai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumpli lángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad-negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én három receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül se nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogása, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és háromféle változata van, de van egy alaptészta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptésztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még egy kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkeleszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztő ízét, ha meg csak simán belenc szórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez írt 10 deka cukrot, jó, ha porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki háromszor egymás után, akkor már ezt egyszer elkentük, és akkor még kétszer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavarva. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzöm a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományérzéssel foglalkoztak. Tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre, ugye külön programok vannak az óvodákban is, és ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztel is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 dek a liszt szükséges, 12 dek a zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 dek a főt áttört krumpli. Ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni. 2 dek a élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd negyed óránként négyszer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással, tehát ehhez írja 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a megkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, tehát egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan a lántyás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogyha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Hát már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is zsáját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán már szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a zsáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre, Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandula gyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is. Ezt is szintén disznózsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdizületi gyulladás, hogy nekem mostában nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult az a merevedés a nyakamba például, és nagyon kellemes, nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pittypangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de azok, ez pedig egy kicsit ilyen halvány, zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyola pittypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja, vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik, hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsájás mentás szájöblítőt is, ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a Heti Nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsájás mentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendula virágot, 10 g mentai zsája levelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák, a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyította hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. Termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány tövet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásba, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsás úti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertben egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsásúti füvet, úgyhogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzás, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy ilyen lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű úti fű, ami sebgyógyításra jó, hanem ez a lándzsás úti fű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen mint egy porzó, majdnem olyan a virágja. Azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üte. És a virágtól, ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig, lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltban megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermű növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát ha akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál se voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom, és ezt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, megvannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Koporsóba helyezték a pápa holttestét, lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályokat. A Szent Atya halálát agyvérzés, szív- és érrendszeri összeomlás okozta. Április 26-án lesz Ferenc pápa temetése a Szent Péter téren. Elmaradnak a tervezett boldoggávatások, így Bódi Mária Magdolna boldoggávatása is, amelyekről majd az új pápa dönt. Reina bíboros szentmisét mutatott be az elhunyt pápa lelki üdvért Rómában. A Szent Atya utolsó magyar nyelvű köszöntése örök emlék lesz számomra. Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatójának beszámolója.
A Szentszéki Sajtóiroda közleménye. Koporsóba helyezték a pápát, lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályukat. A Vatikánban a szabályok meghatározta módon hétfőn este lezárták és lepecsételték az apostoli palota és a Szent Mártonház pápai lakosztályait. Ugyancsak hétfőn este a koporsóba tették Ferenc pápa holttestét és a Szent Mártonház kápolnájában helyezték el. Április 21-én, húsvét hétfőn délelőtt Kevin Farrell kamerlengó bíboros jelentette be, Ferenc pápa hétfőn reggel 7 óra 35 perckor bekövetkezett halálát, majd este a Szentszéki sajtóiroda közzétette a Szentatya halálának okait. Hétfőn este 8 órakor a Szentatya holttestét cédrusfa koporsóba helyezték, és a Szent Mártonház kápolnájában helyezték el az oltár előtt. A cselekményt Kevin Farrell, a római Szentegyház kamerlengó bíborusa felügyelte és hagyta jóvá. Ezt követően az előírásoknak megfelelően lezárták és lepecsételték az apostoli palota harmadik emeleti pápai lakosztályát és a Szent Mártonház második emeleti pápai lakosztályát. Ferenc pápa közvetlen munkatársai hétfőn este rótták le kederetüket a ravatal előtt. Ferenc pápa halálát agyvérzés és visszafordíthatatlan szív- és érrendszeri összeomlás okozta. A halál okát Andrea Arcangeli professzor, a Vatikán Állam egészségügyi és higiénia igazgatóságának igazgatója tanúsítja az elhalálozásról szóló jelentésben. A halál beáltalt EKG felvételek segítségével állapították meg. Agyi érkatasztrófa, stroke, kóma. Visszafordíthatatlan szív- és érrendszeri összeomlás. Ezek Ferenc pápa halálának okai, amely hétfőn reggel 7 óra 35 perckor következett be a Szent Mártaházban lévő lakásában. Mindezt Andrea Arcangeli professzor, a Vatikán Állam egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója tanúsítja a Szentszéki sajtóiroda által hétfőn este a halál esetől közzétett jelentésében. Az orvosi dokumentum szerint a pápa korábban kétoldali, multimikrobiális tüdőgyulladásban, akut légzési elégtelenségben, többszörös hőgőgyulladásban, magas vérnyomásban és második típusú cukorbetegségben szenvedett. A halál beáltalt EKG felvételek segítségével állapították meg. Kijelentem, írja Arcangeli professzor, hogy a halál okai tudásom és lelkiismeretem szerint azonosak a fentiekben megjelöltekkel.
Április 26-án lesz Ferenc pápa temetése a Szent Péter téren. Szombaton délelőtt 10 órakor a 9 napos gyász első napján a Szent Péter bazilika előtti emelvényen végzik el Ferenc pápa temetési gyászszertartását, melyet a bíborosi kollégium dékánja vezet. A koporsót a liturgia után a Szent Péter bazilikába, onnan pedig a Santa Maria Maggiore bazilikába szállítják, ahol a pápa végső nyughelye lesz. Április 26-án szombaton délelőtt 10 órakor az Ordo Exequiarium Romani Pontificis, vagyis a római pápa temetési szertartás rendjében meghatározott módon kerül sor Ferenc pápa temetési gyászszertartására a Szent Péter bazilika előtti emelvényen. Ezen a napon kezdődik a 9 napos gyász időszaka, tájékoztat a pápai liturgikus szertartások hivatala. A temetés liturgiáját Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja végzi. A Szent Mise végén kerül sor az utolsó könyörgés, az ultima commendatio és a végső búcsú, a valedikció szertartására. Számos állam és kormányfő jelezte részvételét, köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Várhatóan jelen lesz az amerikai, brazil, francia, argentin, ukrán és német elnök is. Április 23-án szerdán szállítják át a pápa földi maradványait a Szent Péter bazilikába. Reggel 9 órakor viszik át a koporsót a Szent Mártaház kápolnájából a vatikáni bazilikába, a római pápa temetési szertartás rendjében meghatározott módon. Kevin Joseph Ferrell bíboros, a római anyaszentegyház kamarása vezeti az imádságot, majd megkezdődik az átszállítás. A menet a Szent Márta téren és a római vértanúk terén áthalad, majd a harangok boltívén átér ki a Szent Péter térre, és a bazilika központi kapuján viszik be a koporsót a templomba. A konfesszió oltárnál a kamerlengó bíboros ige liturgiát vezet, amelyet követően 11 órától a hívek lerúhatják tiszteletüket a pápa ravatala előtt. A kegyeletnyilvánításra a bazilika szerdán, csütörtökön és pénteken is éjfélig nyitva tart, reggel pedig 7 órakor nyit. Elmaradnak a tervezett boldoggávatások, melyekről majd az új pápa dönt. Kedden délelőtt ülésezett az első bíborosi kongregáció, amelyen mintegy 60-an vettek részt. Esküdtettek az Universi Dominici Gregis kezdetű konstitúcióra, mely az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szól. Meghatározták a ravatal és a temetés időpontját. Úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a tervezett boldogávatásokat, így Bódi Mária Magdolnájét is az új pápa döntéséig. Szerdán délután tartják a második általános kongregációt. 9 órakor találkozott az új szinódusi aulában az első általános kongregációs ülésre, amint egy 60 bíboros, akik másfél órán át tanácskoztak a széküresedéssel és temetéssel kapcsolatos teendőkről. A találkozó elején imádkoztak az elhunyt pápáért, akinek temetését április 26-án tartják a Szent Péter Bazilika előtti emelvényen. A bíborosok megesküdtek, hogy híven betartják az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szóló apostoli konstitúció rendelkezéseit, majd elénekelték az Adsumus előtted állunk Szentlélek kezdetű éneket. Fölolvasták a dokumentum 12-es és 13-as pontját, majd Joseph Kevin Ferrell bíboros kamarás felolvasta a pápa végrendeletét, amelyet hétfőn este tettek közzé. Szerdán délután 5 órakor tartják a második kongregációs ülést, mivel délelőtt a bíborosok a koporsó átviteli szertartásán vesznek részt. Április 27-én vasárnap Pietro Parolin bíboros mutatja be a szentmisét. A 9 napos gyász idején a szertartások délután 5 órakor kezdődnek. Kisorsolták a 3 bíborost, akik segítik majd a Camerlengo bíborost a következő időszakban. Pietro Parolin, Stanislav Rilko és Fábio Baggio bíborosok, akik a püspöki, a papi és a diakónusi rendet képviselik. A bizottság tagjait 3 naponként újra sorsolják. Kedden este 7:30-tól Giovanni Battista Re bíboros dékán vezeti a rózsafüzérimát a Szent Péter téren, még este 9-kor Parolin bíboros a Santa Maria Maggiore bazilikában vezeti a Szent Olvasó imádságot.
Reina bíboros, püspökünket az evangélium ragyogó jeleként kaptuk. Ebben a Szent Eukarisztiában, amelyben Krisztus halál felett aratott győzelmét ünnepeljük, meghatottan és hálával emlékezünk püspökünkre, Ferenc pápára. Hálát adunk Istennek, hogy az evangélium ragyogó jeleként adta nekünk őt. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke a Római Egyházmegyében április 21-én este a Lateráni Szent János Bazilikában bemutatott szentmisét Ferenc pápa lelki üdvéért, papok, diakónusok és számos hívő jelenlétében. Az egyház iránti szeretete, a legkisebbek iránti figyelme, profétai bátorsága és Isten gyengétségének fáradhatatlan hirdetése továbbra is a keresztény emberek szívében él, mondta Reina bíboros meghatottan. Lelkét az atya irgalmába ajánljuk, hogy fogadja be az örökkévaló országának békéjébe és örömébe. A hívekkel és szerzetesekkel teli lateráni bazilikában hangosan és erőteljesen emelkedett fel az ima Róma püspökének lelkéért. A világ minden tájáról érkezett papok és szerzetesnők is jelen voltak, akik a különböző pápai egyetemeken tanulmányi okokból, vagy a terület plébániáin, illetve jótékonysági intézményekben végeznek szolgálatot. Jelen voltak a civil hatóságok képviselői is, köztük Róma polgármestere Roberto Gualtieri. Egyházmegyénk ezen az estén Mária Magdolna könnyeit ontja, mondta homíliájában Reina bíboros helynök. Jézus barátja még sötétben indult el Jézus sírjához, és a halott testével való utolsó érintkezésben kereste a vigasztalást a veszteségére. Annyi szeretet, könny és sötétség. És igen, a húsvéti hit is ilyen, Behatol a sötétségbe, amikor még sötét van, összegyűjti a könnyeket, szerető szívvel megért. A római egyházmegyében is ugyanígy szól az asszonyhoz intézett kérdés. Miért sírsz? Siratjuk püspökünket, folytatta Reina bíboros, az evangélium tanúját, az irgalmasság apostolát, a béke profétáját, a szegények barátját. Úgy érezzük magunkat, mint a juhok pásztor nélkül. A fájdalom olyan nagy, hogy az ember Mária Magdolnának érzi magát. Elvesztünk a teste, a hangja, a gesztusai nélkül. Az ő népe voltunk, az ő egyházmegyéje. A szenvedésnek ebben az időszakában azonban észben kell tartanunk a pápa üzenetét és felhívását, hogy az evangéliumhoz hűen kövessük az urat. Példát mutatott nekünk azzal, hogy felkavarta a nyelvezetet és a stílust, magyarázta a bíboros vikárius. Ferenc pápa példaértékű volt abban a kérésében is, hogy legyünk közel a távol levőkhöz. Azt kérte, hogy lépjünk ki, ne várjuk, hogy az emberek jöjjenek hozzánk, hanem menjünk és keressük meg őket, különösen azokat, akik nem számítanak arra, hogy figyelembe vegyék, várják, keressék őket, és hogy menjünk el a földrajzi és egzisztenciális perifériákra. Megértette velünk, hogy az igének szüksége van fizikai mi voltunkra, és hogy a küldetést a szívünk és az evangélium összevegyítésével valósítsuk meg. A kérése az volt, hogy alakítsuk át az egyházat harctéri kórházzá. A szívemben van, hogy határozottan ismétli a mindig kifejezést, hogy jelezze a megbocsátás határokon túlmutató ajándék, mondta a bíboros. Ő egy olyan pápa volt, aki nem változtatott a magatartásán, amikor arról volt szó, hogy besározódjon, jegyezte meg Reina bíboros helynök. Emlékeztetett arra, hogy a szegények és a migránsok Jézus szentségét jelentik számára a közömbösség globalizációja által irányított világban. A világ éppen akkor érzi az ő hangjának csendjét, amikor az ő szava volt az egyetlen, amely nem tudott belenyugodni a békekeresés kudarcába. A béke ehelyett a feltámadott szava, amely legyőzi minden remény halálát. Így mi is, Jézus sírjának kertjében, látva az elmozdított követ, kérjük, hogy könnyítsen a szívünkre nehezedő súlyon, mondta a pápa római helynöke. Éppen most ünnepeltük a húsvétot, folytatta. Majd megérkezett püspökünk Ferenc pápa halálának híre. Azt kérik tőlünk, mint Mária Magdolnától, hogy ne tartsuk vissza őt. Ne maradjunk a halálában, hanem engedjük el, hogy visszatérjen az atyához. Az ígéret, hogy Krisztus feltámadásának résztvevőivé válunk, megtart bennünket a hitben, lehetővé teszi, hogy reménykedjünk, és megvigasztal fájdalmunkban.
Stúdiónk kedves vendége Lantus Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója, akivel mára beszéltük meg egy nagy beszélgetést az akadémia történetéről, terveiről. A gondviselés Ferenc pápa halálával mindent felülírt, ám cserébe adott egy különleges találkozást. Krisztina, erről kérdezlek téged, oszd meg velünk azt a személyes szép találkozást, ami...
Nagyon különleges húsvétunk volt, mert készültünk arra, hogy méltóképpen ünnepeljük meg, és én valahogy úgy volt, hogy egyedül fogok maradni az akadémián. Egy magyar család látogatott el hozzánk, illetve a rektor úrhoz, és váratlanul megcsináltuk a hét templom zarándoklatot. És másnap úgy terveztük, hogy elmegyünk a vigíliára, de a magyar összetartás miatt megbeszéltük, hogy találkozunk a Vatikán belső kertjeiben Tomán Zoltán atyával is.
Ugye ez nagy szombati
húsvét. Ez nagy szombaton volt, igen. És hát nagyon várakoztunk, mert két fiatal ember is volt velünk Magyarországról.
És ki volt az a Zoltán atya?
Tomán Zoltán atya, aki a Vatikánban a Szent Atya mellett dolgozik.
Igen, az államtitkárságon.
Az államtitkárságon, és a magyar ügyeken dolgozik, hogyha igen, jól tudom. És vele együtt kívántunk belépni a Szent Péter Bazilikában, és hát mindnyájunkat érdekelte az, hogy van a Szent Atya, és meg is kérdeztük tőle, hogy van a Szent Atya. És váratlanul Zoltán atya annyit mondott, hogy hát kérdezzétek meg tőle. Először azt hittük, hogy viccel, és aztán azt mondta, hogy forduljatok meg, mert ott jön mögöttetek a Szent Atya. És hát egy ilyen nagyon különleges kegyelmi pillanat
volt. Ti akkor hol álltatok?
Mi a Szent Márta ház előtt. Konkrétan vártuk Zoltán atyát, rektor úrral és a magyar családdal, Vincével és Dömével, két gyerekkel, és megfordultunk, és teljesen kihalt volt a Vatikán, és egy őrt sem láttunk, és egyszer csak megjelent előttünk a Szentatya, tolták őt a tolókocsiában, az imádság kapujánál lépett ki a bazilikából.
Tehát a bazilikából jött akkor haza a Szent Márta házba.
Igen. Mert azt mondják, hogy elpróbálták a másnapi Urbi et Orbit, hogy hogyan is megy fel majd a balkonra.
Igen.
És olyan volt, mintha megállt volna az idő, néma csend volt, és mi ott álltunk, és csak vártuk, hogy közeledjen a Szentatya. Tényleg egy ilyen egymásra néztünk, és így még föl is merült valakiben, hogy csináljunk-e fotót, de hála jó Istennek nem csináltunk fotót, mert ez egy olyan csodálatos emlék maradt, ahogy közeledett, és mi vártuk őt, és ő jött felénk, nem mi mentünk felé, hivatal nélkül, munka nélkül, egy váratlan találkozás nagy szombaton, úgyhogy közeledett, a zsebéből cukrot vett elő, odaadta a fiúknak, mondta Zoltán atya, hogy Magyarországról jöttek ezek a családok, és hogy magyar hívek és mennek a misére, és a Szent Atya, ahogy szokta, azzal a barátságos hangjával, azt mondta, Isten hozta. Mindig így köszönt nekem, amikor találkoztam vele, és én úgy hallottam más magyaroktól is, hogy rögtön magyarra váltott, rögtön elmondta az Isten hozzád. Kedvesen ránk mosolygott, látszott, hogy fáradt, intett, és akkor bement a Szent Márta házba. És mi ott álltunk egy olyan csodálatos emlékkel, akkor még nem tudtuk, hogy ez egy ilyen örök emlék lesz számunkra, mert ugye két nap múlva elment. Úgyhogy nekünk egy olyan ajándékot adott utolsó pillanataiban, amivel az egész nagyszombati mise más értelmet nyert, igen. És egy ilyen csodálatos belső nyugalom, várakozás, és egy kicsit így meg is újultunk, azt hiszem, a hitünkben, hogy ilyen ajándékot kaptunk.
Ugye ti ott nem csak magatok voltatok, hanem mint magyarok, az egész magyarságot, Magyarországot, meg az összes magyarokat hazánkon kívül képviseltétek, és a Szent Atya, aki nagyon szerette a magyarokat, még egyszer, mielőtt visszatért volna az atyai házba, áldását adta ránk. Ezt nagyon-nagyon hálásan köszönjük, hogy elmondtad nekünk is, és most már a hallgatókkal együtt mi is fordozunk a szívünkben. Szent Atya különleges kivételes szeretetét irántú magyarok iránt.
Csodálatos élmény volt, köszönöm, hogy elmondhattam.
Isten áldjon további áldott húsvéti időszakot.
Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia igazgatójával Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok. Akkor is, ha mást mondanak a nagyok. És saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Tisztán látom a kékeget. Isten a szeretet, igazi szeretet. Szívem tudja, érti a lényeget. Isten a szeretet, micsoda szeretet. Én vele kezdtem el, ő lett a végzetem. ez hamisítatlan szerelem a négyzeten. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más.
A nap verse.
Csóri Sándor, rejtsétek el a csodát. Olyan mesztelen minden, s olyan kiszámított. Rejtsétek el a csodát, hogy megszeressem. Mint háromszögfejű sáskák, idegesen fölzabálják a világot a magyarázatok. Nem kapok szívdobogást már semmitől sem. Úgy nézem meg az égbontó csodákat, mint zsákruhás nőt, labdázó elefántot, türelmetlenül, dultan, ideiglenesen, s egy őrültet keresek magamban folyton, gépeknek, földrészeknek beszélő Szent Ferencet. Gyógyíthatatlan szájú rajongót, ki szenved, ha nincs veszélyes titka, s kivéthetetlen álma, mert így reménye sincs. Zuhog csak rá a nap, mint lenyűgözött fűre, ijesztő kőpofákra.
Csóri Sándor, Rejtsétek el a csodát című versét Sárosi Kinga mondta el. Csóri Sándor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Mafilm dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja, 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzet Művésze díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándor hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.
A nap imája.
Uram, add, hogy semmihez se ragaszkodjak, se érezhető, se lelki örömökhöz, semmiféle tevékenységhez. Add, hogy szellemem mindentől teljesen szabad legyen, hogy kitartóan abban a mély csendben maradjon, amely szabad finom és bensőséges hallgatásához szükséges. Mert te a magányban, a legteljesebb békében és nyugalomban beszélsz a szívhez.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.